arról fogunk beszélgetni többek között, hogy milyen égi jelenségek várhatók, de előtte volt egy érdekesség is. Szabó Nortonnal beszélgetünk, aki ugye a Konkoly Tege Miklós Csillagászati Intézet csillagász demonstrátora, és volt már itt nálunk a stúdióban, most telefonvonalban van. Szevasz, jó reggelt!
Jó reggelt, kívánok, sziasztok!
Nézzük, mi történt a SpaceX teszttel, illetve a SpaceX ugye a Starship új platformját tesztelte.
Így van, hogyha talán emlékeznek még hallgatók, akkor áprilisban volt egy viszonylag nagyobb sajtó híre annak, hogy az új rakétákat elkezdték tesztelni Texasban a SpaceX-nél, és ugye az volt akkor a szenzáció, hogy felrobbant. Tehát és akkor mindenki azon gondolkozott, hogy most sikeres ez a teszt, vagy nem. A SpaceX az bizonygatta, hogy ez nagyon sikeres, és szuper volt. Szkeptikusok nyilván nevetgéltek, de összességében azért tényleg sok adat kijött belőle, és ami még látszódott, az az, hogy felment a rakéta, viszont gyakorlatilag mindent megsemmisített maga körül az indulás közben. Tehát ilyen kőzápor, betoneső és egy hatalmas kráter az, ami maradt az indítóállomásból, úgyhogy át kellett tervezni az egészet, és azt találták ki a mérnökök, hogy egy vízelárasztásos rendszert csinálnak. Elon Musk a SpaceX-nek a vezérigazgatója, ő ezt úgy írta le, mint egy fejjel lefelé lévő zuhanyfej. Tehát gyakorlatilag alulról felfele nyomják a vizet, és az egyrészt a párolgással elviszi az erőnek egy nagy részét, másrészt pedig utána a gőz, meg a víz az tompítja a rezgést, és gyakorlatilag ezt tesztelték tegnap este.
Na, és mi történt?
Hát, ez is felrobbant?
Nem, egyelőre még nincsenek hivatalos információk, hogy milyen adatokat sikerült belőlük kihozni. Tegnap este 10-kor történt maga az esemény, magyar idő szerint. 3 másodpercig tartott nagyjából, egy statikus tesztről van szó, tehát leszíjazták a rakétát, és úgy indították be a hajtóműveket. Ugye a Starship-nek ez a boostere, tehát az első fokozata, ő 33 hajtóművel van ellátva, ebből 4-et már korábban kikapcsoltak. Tehát 4 már el sem indult valamilyen meghibásodás, vagy óvatosság, vagy bármi más miatt. A maradékat azt viszont teljes erővel bevetették, és megmaradt. Tehát, ami látszik távolról, meg drónfelvételeken, hogy egyben van az egész, nem rázta szét, úgyhogy úgy tűnik, hogy a koncepció működik. Azért mielőtt repülés lesz belőle, elképzelhető, hogy lesz még egy ilyen teszt, még egy főpróba, és utána pedig hát határa csillagos ég.
Érdekes, hány ilyen booster van? 20-valahány?
Hát ugye boosterből ez volt a 9.
Ja, értem.
Ő a 9-es, ugye 7-es volt az, ami felrobbant. És a második fokozatból pedig a 25-ös az, ami erre rá lesz rakva.
Ja, értem.
Tehát ugye két részből áll a rakéta, a felső rész az tényleg már ezek a 20-as sorszámok, tehát most készül a 30. A boosterek az első fokozatból pedig ez volt a 9-es.
Na, tehát akkor az azt jelenti, és tényleg a nevetgélés azt lehet mondani, amikor nem sikerül valami, de valójában, hogyha megnézzük, akkor a teljes iparosodás óta gyakorlatilag mindennek az a próbája, hogy tesztelni kell, és hogy elromlik, akkor kinyerni az adatokat, megnézni, mi romlott el, és utána folytatni azok alapján. Úgyhogy így ezzel az erővel ez jó hír akkor.
Ez most miért ilyen fontos egyébként ez a Starship dolog? Ezt hát nem tudják sokan, köztük én sem, hogy most mire gyúrnak ezzel? Tehát mi a cél? Mit akarnak ezzel a Starship-al szállítani, és hova?
Gyorsan hogy reagáljak tényleg a tesztre, hogy valóban minden nagy találmányban voltak prototípusok, csak ugye most az a nagy különbség, hogy itt hatalmas sajtót kap az egész.
Aha, igen.
És mit itt akarnak? Mit is akarnak ezzel? Hát több fontos dolog van. Ugye közeljövőben műholdaknak a pályára állítása az egy prioritás. Aztán ami nagyon fontos, hogy az újabb holdra szálláshoz egy elengedhetetlen rész a Starshipnak a működése, mert ugye a NASA SpaceX-et bízta meg azzal, hogy a hold felszínére azt az űrhajót kifejleszték, amivel leszállnak, és utána onnan visszajönnek, és az ennek a Starshipnek egy módosított változata. Tehát, hogyha itt nem sikerül kifejleszteni, akkor a 2025-ös holdra szállás az még tovább tolódhat, ki tudja, hogy mennyi idő. Uh-huh. Aztán, hogyha távlati tervekben gondolkodunk, ugye Elon Musk mindig előhozza azt, hogy a Marsra szeretne juttatni embereket. Tehát végül is ez valahol a végcél ezzel az űrhajóval, hogy ő lesz az, ami a Marsra viszi majd az emberiséget.
Oké, okay. Na, akkor egy kicsit nézzünk utána egyéb témáknak itt az égen. Egy hét a csillagok alatt. Augusztus 3 és 13 között zajlik ez a rendezvény sorozat. Ennek mi a lényege?
Arról szól, hogy két amatőr csillagász, Barna Barnabás és Ordasi Andis 4 évvel ezelőtt kitalálták azt, hogy itt van az augusztusi csillaghullás, egy csomó csillagvizsgáló, amatőr csillagász egyesület, magánszemélyek tartanak bemutatókat, és ezt össze lehetne fogni valahogy egy országos kezdeményezésben. És a csillagok alatt az gyakorlatilag ezt csinálja, hogy tele van az ország, sőt a Kárpát-medence is, most már 3 felé is elhagytuk az országot. Bárki jelentkezhet magánemberként, egyesületként, csoportként, kiáll a távcsövével, vagy a városi könyvtárban tart egy előadást, ami mindenki számára nyitott, és oda lehet menni. És ez most történik, tehát ezekben a napokban már 4 napja tart az esemény, 1 hétvégén túl vagyunk, az eső picit elmosta, de bízunk benne, hogy a továbbiakban sikeres lesz, és érdemes nézegetni az egyhetacsillagokalatt.hu honlapon, hogy tényleg tele van az ország programokkal. Tehát aki még nem nézett távcsőbe, aki még nem foglalkozott a csillagászattal, de azért egy picikét érdekli, nézzen rá a honlapon található Magyarország térképre, és biztos vagyok benne, hogy a 30 kilométeres körzetében lesz egy amatőr csillagász legalább. Én például jövő héten kedden a Bikás Parkba fogok kiállni 2 barátommal, meg 3 távcsővel, és az arra járóknak.
Ez a fényszennyezés nem zavar be ilyenkor? Mert ugye ez is egy ilyen környezeti probléma, a fényszennyezés, nem halványítja el a csillagokat? Ezt azért mondom, mert hogy volt szerencsém a Bakony kellős közepén sátorozni egy hosszabb időn keresztül, és nem ismertem rá a csillagos égre, arra a csillagos égre, amit városlakóként látok, összehasonlíthatatlan azzal, amit ott az ember az erdő közepén lát.
Persze, a fényszennyezés az mindig egy nagy rákfenéje ezeknek a programoknak. Hát igazítani kell a körülményekhez. Aha. Tehát a belvárosból nyilván nem fogunk halvány galaxisokat nézegetni, de a Szaturnusznak a fényes korongja, a gyűrűje, a szépen látszik holdat bárhonnan lehet mutatni, csillaghalmazok, kettős csillagok, tehát fényes objekt, minden helyszínen meg lehet találni az onnan leglátványosabb dolgot. És ezért jó az, hogy mindenfele vannak programok, mert vannak olyan csillagászok, akik mondjuk éjszakai túrát terveznek ilyenkor egy tisztásra, ahol felállítanak távol a várostól egy távcsövet, és na ott viszont tényleg az a Bakonyi ég, vagy éppen az adott tájegység, hogy nem ismerünk rá, és lehet nézni szabad szemmel is, akár az Androméda galaxis is, meg távcsővel is a halványok.
Oké, okay. És mik és a hulló a csillagok? Azok minden évben jönnek, és azt hinne az ember, hogy egyszer elfogynak, hiszen hulló csillagok, és lehullik az összes, aztán akkor nézhetünk.
Nem jártok messze egyébként a valóságtól, tényleg el fognak fogyni egyszer. Ugye a hulló csillagok a nevükkel ellentétben nem csillagok, tehát megnyugtatok mindenkit. Ugye, hogyha csillagok potyognának, az nem így szépen csodálkoznánk, hanem kihalna az emberiség. Itt valójában arról van szó, hogy mindenféle üstökösök mászkálnak a naprendszerben, és ahogyan csóvát húznak, beszennyezik a pályájukat. Tehát nagyon sok porszem, kis kavics, kődarab leszakad róluk, és ez így elszólódik a pályán. És vannak olyan üstökösök, amiknek a pályája keresztezi a földét. És hogyha ilyenkor mi átmegyünk ezen a porfelzőn, amit ezek elhagytak korábban, akkor ezek a porszemek becsapódnak a légkörbe, felizzanak, és gyakorlatilag ezt látjuk hulló csillagként, hogy több 10 km per másodperces sebességgel áthúznak a légkörön ezek. A Perzeidák, ugye a nagy augusztusi meteorraj, az a Swiss-Tuttle üstökösnek a maradványa, ami 133 évenként jár erre, közeljövőben ne számítsunk rá, és egy ilyen korábbi porfelhőn megyünk át, aztán amikor megint itt van az üstökös, akkor megint egy picikét dúsabb lesz és aktívabb.
De jó. És tehát akkor minden egyes alkalommal mi megyünk át ezen a porfelhőn, tehát nem is ők jönnek, hanem mi megyünk.
Igen, tehát az van, hogy egy ilyen nagy porgyűrűt kell elképzelni a nap körül, és akkor mindig augusztusban érünk erre a részre, ahol ilyen nagyon dús.
És miért mondod, hogy elfogyhatnak a perszeidák?
Azért mondom, mert ugye 130 évenként itt van az üstökös, akkor hoz valami újabbat, tehát új adag port, és aztán szépen az ott el van egy ideig, oszladozik, tehát vannak ennek a felhőnek sűrűbb részei, vannak halványabb részei. Tehát lehet, hogy 2040-ben a perzeidák az nem lesz annyira izgalmas, mert éppen egy ritkább régén, vagy régióján vagyunk. Aztán 2100-ban megint erre jár az üstökös, akkor megint felélénkül. Tehát így periódikusan néha vannak kicsikét kevésbé aktív, néha vannak sokkal aktívabbak. Most azért még a következő egy-két évben, sőt még azt mondom, hogy a következő egy évtizedben azért érdemes kimenni augusztusban az ég alá, egyébként is mert szép, de ilyenkor hullócsillagok az őben lehet számolgatni. Lehet a városból is, de itt viszont tényleg azt javaslom, hogyha valaki hullócsillagokat akar nézni, hogy menjen távolabb az ő saját településétől. Ugye budapestieknek mondjuk a hármas határhegy egy viszonylag jól megközelíthető dolog, de a többi magyarországi nagyváros környékén is vannak olyan dombok, hegytetők, ahova ki lehet menni. Ne kell feküdni egy pokrótra, nem kell hozzá semmilyen eszköz, nem kell hozzá távcső, kell hozzá egy ismerős, akivel lehet többen beszélgetni a világ nagy dolgairól. Többen nézünk felfelé, és számoljuk a hullócsillagokat. Szerintem ennél jobb program nem kell.
Ez nagyon jó hangzik, igen. Nekem nagyon tetszik az, hogy ez más perspektívával helyezted azzal, hogy lényegében ilyenkor a Föld megy át ezen a porfelhőn, és azokat látjuk. De nevezzük őket hullócsillagoknak, mert sokkal romantikusabb.
Jó.
Oké, aztán van még együttállás, meg bolygók, ez nagyon izgalmas. A 13-án lesz Vénusz alsó együttállás. Ez mi?
A Vénusz egy nagyon különleges bolygó, abból a szempontból, hogy közelebb kering a naphoz, mint a Föld. És emiatt mindig a nap irányába látjuk valahol. Esthajnal csillagnak hívja őt ugye a népnyelv, nem véletlen. Ha valami a nap felé van, akkor ezt nappal nem látjuk, mert világos az ég. Tehát két esélyünk van megpillantani, vagy már lement a nap, és akkor kibukkan az esti égen, est csillag, vagy pedig még mielőtt felkelt a nap, már előbb megérkezik, akkor hajnal csillag. És közben ő mászkál egyik oldalról a másikra, hogyan kerüli a napot, ugye el tudjuk képzelni, hogy átmi a nap túloldalára néha, akkor körbe jön, közeledik felénk, akkor a napnak az innen oldali részén van, aztán megint átmegy a túloldalra. Az alsó együttállás az azt a szakasz jelöli az ő pályáján, amikor pont a nap, illetve a Föld között van, tehát nagyon közel hozzánk, ilyenkor viszont nem látjuk őt, egyrészt közel van az égen a naphoz, másrészt meg a napot túloldalán világítja meg a bolygónak, tőlünk lévő része sötétben marad, és emiatt a Vénuszból ilyenkor nagyon kis részleteket lehet csak megfigyelni. Ugye eddig est csillag volt, az elmúlt néhány hónapban gyönyörű szépen látszódott, akkor legutóbb beszéltünk, akkor is mondtam, hogy mindenki nézze meg a Vénuszt az esti égen. Most pedig átmegy szépen a hajnalira, 13-án lesz legközelebb a naphoz, és aztán 20-a környékén pedig reggel fog felbukkani. Tehát aki korán indul munkában, azt fogja látni keleti égen.
Na, akkor, a nap akkor most megint mi nézhetjük a Vénuszt és a
hajnalcsillagot. Késni fogok.
Oké. <Okay. gül> Oké, Norton, nagyon szépen köszönjük, izgalmas sztorik voltak, és nagyon klassz dolgokra hívtad fel a figyelmet. Akkor Bikás Parkban mikor lehet veled találkozni?
A Bikás Parkban jövő hét kedden 9-től, és még azt hadd említsem meg, hogy aki pedig hullócsillagokat akar nézni, a svájci csillagvizsgálóban várjuk az érdeklődőket, ott picit nagyobb a befogadó képesség, meg lesz vagy 15 csillagát, úgyhogy őket lehet nyaggatni. Úgyhogy most szombaton 12-én a svájci csillagvizsgáló várja az érdeklődőket, hiába mondja azt a honlap, hogy már nincsenek jegyek, a helyszínen lehet hozzánk felépőzni.
Jó, oké, ezt jó, hogy mondtad, mert rá is néztem az oldalra, és azért nem is akartam mondani, de akkor ezek szerint akkor lehet. Jó, szuper. Tehát akkor svájci csillagvizsgáló 12-én, utána Bikás Park 13-án, ott egy páran lesztek, és az érdeklődőknek ott is segít.
Bikás Park az most kedden.
Ja, bocs, az most kedden. Oké, rendben.
Holnap.
Bikás Park holnap, szombaton pedig a svájci csillagvizsgáló.
Igen.
Szuper, megbeszéltük. Köszönöm. Köszi szépen, további jó munkát nektek. Igen. Szabó Nortonnal beszélgettünk, a Konkoli Tege Miklós Csillagászati Intézet csillagász demonstrátorával.